Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked, hogy összegyűjtötted most a te népedet. Megköszönjük neked, hogy hívtál szent hívással, és nem csak hívtál, hanem emellé a hívás mellé erőt is adtál számunkra, hogy összegyülekezzünk most a neked szentelt helyen. Megköszönjük, hogy nem csak erőt adtál, hanem egészséggel is látogattál bennünket, vagy ha betegségek gyötörnek, te erőt adtál azok elhordozásához. Megköszönjük a te szeretetednek ezt a csodálatos megnyilvánulását, amivel felénk fordultál. És megköszönjük, hogy azok közt lehetünk, akik meghallhattuk a hívást, mert ez sem természetes dolog. Bűnbánattal állunk meg előtted, mert oly sokszor előfordul velünk, hogy te szólítasz bennünket, hívsz bennünket, küldesz bennünket szolgálatra, és a te hívásod, küldőszavad süket fülekre talál. Bűnbánattal állunk meg előtted, mert oly sokszor hívsz a te hajlékodba, és a világnak kívánságai, életünknek örömei vagy gondjai távol tartanak a te gyülekezeteidtől, távol tartanak a veled és testvéreinkkel való közösségtől. Bűnbánattal állunk meg előtted, mert az is oly sokszor előfordul velünk, hogy ott vagyunk egy-egy neked szentelt helyen, de a szó, a te szavad még fülünkig sem ér, nemhogy szívünkig. Megköszönjük neked, hogy te mégis mindezek ellenére nem mondasz le rólunk, hanem újra és újra szólítasz bennünket. Könyörgünk hozzád, szólíts meg most bennünket ígéd által, és szólíts majd meg bennünket a színdarab által. Jöjj most közénk, áld és szenteld meg ezt a közösséget. Szent fiadért, az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek igéjét olvasom, amelynek alapján az üzenetét kívánom hirdetni számotokra, amint írva található Mózes 4. könyvében, a 4. könyv 21. részének 4. versétől a 9. versig terjedő egységében. Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában. Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet úgy, hogy sokan meghaltak Izraelből. Ekkor oda ment a nép Mózeshez, és ezt mondta. Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, készíts egy mérges kígyót, tűzd föl egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, arra föltekint. Mózes tehát készített egy részkígyót, föltűzte a póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Szeretett testvéreim, idén nem határoztunk meg a protestáns napok szegedi programjára igei vezérfonalat, és ez volt az az ige, amely most engem ezekben a napokban különösképpen is több alkalommal is megszólított. A bibliaolvasó kalauzunk szerint a vándorlás történetét olvassuk, és kedden lesz majd napi ige ez a néhány vers. A történet egy olyan történet, amely Izrael népe életének egy rövid részletét adja elénk, ám mégis egy teljes történet. És ha mélyére nézünk, azt kell mondanunk, ez a történet akár a mi életünknek egy-egy történését is jellemzi. Hogy miért? Miről is szól ez a történet? Lázadásról. Lázadásról, Isten ellen való fordulásról, és ezt a bűnt jogosan megítélő isteni büntetésről, majd pedig szabadulásról, mégpedig Isten által egy előtte kedves módon. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Ez a mondat, ha lehet ilyet mondani, a vándorlás során egyik legtöbbször fölhangzó mondat. És tulajdonképpen ez a mondat nem Mózes elleni elégedetlenséget, hanem ha végig gondoljuk logikusan, Isten ellen való lázadást takar. Egy lelkész testvérem mondta, hogy megszámolta, és a történetben már 11. alkalommal hangzik fel ez a kérdés. Gondoljuk végig, hogy zajlik a pusztai vándorlás, még távol van a nép az ígéret földjétől, és már 11 alkalommal lázad Izrael Isten ellen. Mert bár látszólag Mózes ellen lázadnak, mégis a lázadás tulajdonképpeni célpontja Isten. Isten ugyanis a szabadító, aki, ahogy megfogalmazza a Szentírás, kihozza népét Egyiptomnak földjéről erős kézzel és kinyújtott karral. Mózes emberként csak eszköze a szabadításnak. Elvégzője azonban Isten. A nép pedig lázad Isten ellen, nem kell neki a szabadság, amelyben részük van, hiszen ezt a szabadságot nem ilyennek álmodták meg. Ismerős volt számomra a helyzet, és kérem, hogy gondolkodjunk egy kicsit együtt. 29 évvel vagyunk az úgynevezett rendszerváltás után, amikor Isten megelégelte diktátorok uralmát, és meghozta számunkra azt a szabadságot, amire mi az idősebb generáció annyira vártunk. Amikor pedig benne élünk, akkor nem tudunk mit kezdeni a szabadsággal. Nem tudunk élni a kapott szabadsággal. Tudom, biztos vagyok benne, hogy sok-sok embernek rosszabb lett anyagi téren, és érthető a keserűség, de a 360-as kenyér és 10 forintos sör utáni vágyakozás, a nosztalgia, az teljességgel érthetetlen. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy a ma magyarsága a homokádárikuszok országa. És a kádári rendszer egyik nagy bűne az volt, hogy materiális szinten viszonylagos jólétet biztosítva megvette az embereknek lelkét. Pedig az ember nem csak test, nem pusztán anyagi valóság. És drága testvérek, Isten valami hihetetlenül csodálatos távlatokat nyitott meg előttünk, ki hitte volna azt, tegyük szívünkre a kezünket 88-ban, hogy kórházainkban kórházlelkészek hirdethetik az ígét, szabadon megállva beteg ágyak mellett. Ki hitte volna azt, hogy a régi iskoláink közül, a sok-sok felekezeti iskola közül oly sok újra indulhat? Ki hitte volna azt, hogy csak nekünk reformátusoknak, csak itt a megyében több mint 15 intézményünk van? Ki hitte volna azt 88-ban, hogy tábori lelkészek kísérik el a harcoló vagy békefenntartó szolgálatot ellátó katonáinkat Afganisztánba? Ki gondolta volna, hogy börtönökben szabadon szól az evangélium? Ki remélte azt 88-ban, hogy csak a szeretett intézmények száma csak református vonalon a 300-hoz közelít az országban? Isten megszabadított bennünket. Csodálatos kapukat tárt ki előttünk, és nagyon sokszor a múltba révedezve sírunk az egyiptomi húsos fazekak után. Lelki szabadságot kaptunk csodás távlatokkal, és nagyon sokan a mellettünk, köztünk élő emberek közül a múltnak látszólagos biztonsága, az anyagi javak után vágyakozva megveti azt a szabadságot, amelyben részünk van. És úgy gondolom, hogy nem csak így nem tudunk élni a szabadsággal, hanem úgy sem, drága testvérek, hogy Isten csodálatosan nagy kapukat nyitott ki előttünk, és nem élünk a lehetőségekkel. Megdöbbentő élmény számomra mindig, amikor egy-egy olyan testvérrel találkozom, aki régebben, még a kádári időkben a gyülekezet tagja volt. akkor, amikor nem volt igazán dicsőség egy keresztény közösséghez tartozni, sőt, sok esetben tudjuk jól, hogy hátratételt jelentett. Ma nem jelent az hátratételt, hogyha valaki egy keresztény közösségnek a tagja. Összefutottam a héten valakivel, aki elmondta, hogy akkor járt még a gyülekezetünkbe, amikor a drága nagymamája kezét fogta, és a Mérei utcában voltak alkalmaink, talán az idősebb generáció tudja, hogy kidobtak bennünket a református palotából mintegy 10 esztendőre, és a Mérei utcában egy légópincében tartotta a kálvintéri gyülekezet az istentiszteleti alkalmait. És most azonban, amikor szabad, amikor nem egy pincébe gyűlünk össze, hanem nyíltan felvállalhatja az ember, hogy hova tartozik, most nem tagja a közösségnek. Istennek legyen érte hála, hogy kicsin gyermekük megkeresztelése kapcsán azt mondta, hogy újra a közösség részese szeretne lenni. Soha nem fogom elfelejteni, hogy 89-ben nemzetközi teológus konferencián vettem részt, ahol a nyugati országokból érkezők arra panaszkodtak, hogy a templomok kiürülnek. És milyen nehéz a közösségeket a demokráciában összetartani. Mi pedig, akik Közép-Európából, a keleti blokk országaiból érkeztük, nem értettük, hogy hogy lehet ez. Sajnos ma már értjük. Mert a mi népünk sem tud az elnyert szabadsággal élni, ugyanúgy nem tud vele mit kezdeni, mint az a német vagy francia ember, aki beleszületett abba. Arra is tanít bennünket ez az ige, drága testvérek, hogy tanuljunk meg élni az Istentől kapott szabadságnak csodálatos lehetőségével. Csodálatos távlatokat nyitott meg ugyanis számunkra, Urunk, a missziónak, a másik ember Krisztushoz vezetésének hihetetlen lehetőségeit. Az előttünk éltek, az előttünk szolgálók álmodtak csak olyan esélyekről, amiket mi megkaptunk. Mindannyian tudjuk, hogy kik bízattak ránk. Ne gondoljuk azt, hogy nincs feladatunk. Mindannyian kaptunk feladatot. Mert nincs annál nagyobb feladat, mint hogy valaki a férjét, a feleségét, a gyermekét, az unokáját, az édesanyját, vagy éppen az édesapját Krisztushoz vezesse. Éljünk jól a kapott lehetőségekkel. Mert hogyha Isten kinyitotta a kapukat, be is zárhatja azokat. És elég, hogyha csak nyugatra tekintünk, és azt látjuk, hogy a reformáció 500. évfordulójának évében 170 templomot zártak be Európában. Döbbenetes ez a szám. Minket az Úristen még megtartott. Őriz bennünket. Célja és terve van velünk, de ha azt látja, hogy nem élünk a kapott lehetőségekkel, hogyha nem használjuk ki a misszióra adott lehetőséget, úgy gondolom, hogy be is zárhatja azokat a kapukat. A népnek a második mondata, ha lehet még ennél is alávalóbb, azt mondják az Istentől kapott eledelre, szívből utáljuk ezt a hitvány ételt. Mondják ezt azokra a fűrjekre, amelyel Isten táplálta őket, és arra a mannára, ami mennyei eledelként napról napra az ő táplálékuk volt. Ezt mondják tulajdonképpen az isteni gondviselés kézzel megtapasztalt csodáira. Először az isteni szabadítás, majd pedig az isteni gondviselés ellen lázadt fel a nép. Eszembe jutott, hogy egy alkalommal még gyermekként egy picit keményebb kenyérre azt mondtam a családi asztalnál, hogy fúj. Ritkán kaptam a számra, akkor kaptam édesapámtól, és a mai napig emlékszem erre, nagyon jól tette. A következőt mondta, Isten áldott eledelére soha, semmilyen körülmények közt nem mondhatod ezt, és becsüld meg, mert eljöhet olyan idő, amikor a száraz kenyeret akár a kukából is kivennéd. És azóta nem telt el nap, hogy ne adnék hálát a mindennapi kenyérért, és a gyermekeimet is erre tanítom, nevelem, hogy a mindennapi kenyeret nem csak elkérjük az Úristentől, hanem azért hálát is adunk. Hogyha jogos volt édesapám részéről a büntetés, mindnyáján érezzük, hogy Isten részéről is teljesen jogos az, ami ezután történik. A mérges kígyók megjelenése tulajdonképpen az isteni gondviselés felfüggesztésére utal. Gondoljuk végig, hogy eddig is ott voltak ezek a mérges kígyók a pusztában, hiszen a puszta ideális lakóhely a számukra, de ezelőtt és ezután sem támadtak csoportosan Izrael fiaira. Olyan, mintha azt üzenné Isten engedetlen népének, hogy ha nem kell nektek a gondviselés, akkor próbáljátok ki, hogy milyen nélküle élni. És ekkor a nép Mózeshez fordult, őszintén megbánva azt, amit tettek. És arra kérik Mózest, hogy járjon közbe értük, arra kérik, hogy ismét szabadítsa meg őket az Úr. Megvetették a szabadítást, megvetették a gondviselést, és amikor az Úr a gondviselő szeretetét egyetlen életterületen megvonta tőlük, a népnek nincs más választása, ha élni akar, mint visszafordulni ahhoz az Úrhoz, akitől elpártoltak, aki ellen fellázadtak gonosz módon. Kérni a gondviselést újra, és kérni a szabadítást, amelyre nemet mondtak eddig. Nagyon érdekes a történetnek ezen része is. Isten az ellene való lázadásnak úgy vet véget, hogy a büntetés által neveli, tanítja népét, és ráébreszti őket arra, hogy mi is az életben a valódi érték. Ráébreszti őket arra, hogy nélküle tulajdonképpen nincs élet sem, és bűnbánatra készteti az övéit. Szeretett testvéreim, amikor bűneinknek a következményei utólérnek bennünket, amikor szenvedünk, vajon látjuk-e, hogy Isten mire akar vezetni bennünket? Vajon látjuk-e, hogy mi az, amire rá akar mutatni az életünkben a büntetés által? És vajon amikor meglátjuk, hogy mi miért történik, tudunk-e őszintén megbánva azt, amit tettünk, hozzáfordulni és leborulni előtte? Csodás alkalom erre minden olyan Isten tisztelet, amikor együtt imádkozunk. Csodás alkalom erre minden olyan Isten tisztelet, amikor úrvacsorai közösségben együtt lehetünk. Mert tudjuk jól, az Úrnak asztala a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak, a szabadulásnak is asztala, az isteni szeretetnek kézzel megfogható bizonyítéka. Elgondolkodtató a történet befejezése, amiből kiderül, hogy a szabadulás nem a saját elképzelés, hanem kizárólag az isteni akarat szerint van. Hogy elképzeltem magam elé az izraeliták arcát és gondolatait, amikor Mózes Isten parancsára elkészíti az érckígyót, és egy póznára függeszti a táborban, és elmondja nekik, hogy az az isteni parancs, hogy aki föltekint a kígyóra, az életben marad. Logikusan következik ebből, hogy aki nem tekint föl, és megmarták a kígyók, az nem marad életbe. Kígyóra nézni, kígyómarás ellen. Hát ki hallott még ilyet? Nem igazán logikus. Ugye a logikus az lenne, hogy inkább a marásokat kellene gyógyítani, inkább orvoshoz szaladni, inkább valamilyen módon enyhíteni kellene a kínt, amit ez okoz. És mégsem ez történik. Aki emberi logika szerint magát igyekszik menteni, vagy orvosban bizakodik, vagy embertársaiban reménykedik, az mind elvész. Miért? Azért, mert Isten akarata az volt, hogy ezen a módon szabaduljon meg a népe. Tulajdonképpen azzal, hogy valaki a póznára tett kígyóra feltekint, tulajdonképpen az Isten iránti bizalmát és hitét mutatja meg. Hisz Istenben, mint szuverén Úrban, és nem a saját elképzelései és gondolatai szerint jár el. Eszembe jutott még egy ószövetségi történet, amely ide kívánkozik, Naámánnak a története. Az a történet, ahol elindul a hadvezér, aki vitéz, hős, de bélpoklos, azaz leprás lett, elindul, hogy meggyógyítsa őt az Isten embere, és odaér az Isten emberének házához. Az ki se jön a házból, csak kiüzen, hogy menj le a Jordán folyóba, fürödj meg benne 7-szer, és megtisztulsz. És mit mond ez az ember? Hát én azt hittem, hogy majd kijön. Majd megérinti a sebeket. A minimum az, hogy beszél velem, hozzám szól. Felveszi velem a kapcsolatot. És megháborodva lelkében hátat fordít és elmegy. Az ő szerencséje, vagy inkább mondjuk másként, az isteni gondviselés eszköze az ő életében, az a néhány szolga, aki vele van, és akik azt mondják neki, hogy ha valami nagy dolgot kért volna, ugye megtetted volna. És azt mondja a hadvezér, hogy meg. Akkor ezt a picit miért nem tudod megtenni? És végül a történet szép véget ér, hiszen a történet végén lemegy a folyóhoz, megfürdik benne, megtisztul, megszabadul a bőrét, az életét veszélyeztető betegségtől. Ez volt az Isten akarata. Nem az, hogy Abana és Párpár a két gyönyörű damaszkuszi folyó vizébe fürödjön, nem az, hogy orvosok találják meg, az volt az Isten akarata, hogy úgy gyógyuljon meg, hogy abban a koszos Jordánban, a kis patakban fürdik meg tulajdonképpen. És csodálatos párhuzamát találjuk ennek a történetnek az Új Szövetségben. János evangéliuma 3. részének 16. verse, mindannyian ismerjük, tudjuk kívülről, de elevenítsük föl. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak az menekül meg tehát, drága testvéreim, annak van örök élete, aki feltekint a Krisztusra, aki hisz benne. Tudatosítsuk ezt magunkban, hogy nincs rajta kívül segítség. Ha nem belévetjük reménységünket, ha nem hozzáfordulunk, akkor menthetetlenül, akármit is teszünk, akármilyen jó emberek vagyunk, akkor is elveszünk. Nélküle és őt kikerülve nincs menekvés, csak általa, benne és vele. Merjük ezt elhinni, és tegyük fel erre a mi életünket. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, megköszönjük neked a te ígédet, megköszönjük, hogy figyelmeztettél bennünket az ellened való lázadásnak veszélyeire. Megköszönjük neked, hogy figyelmeztettél arra, hogy ne forduljunk ellened, ne kövessük el azt a bűnt, hanem mindig engedelmes gyermekekként élvezzük a te gondviselő szeretetednek áldásait életünkbe. Őszintén megvalljuk előtted, hogy mégis oly sok a mi életünkben a lázadás. Oly sokszor tudatosan, vagy éppen tudattalanul követünk el bűnöket, vétkeket ellened. És oly sokszor elmulasztjuk megtenni a szükséges és lehetséges jót, így követünk el bűnt, és így lázadunk ellened. Köszönjük, hogy te meg akarsz állítani bennünket ezen az úton, és megmutattad a szabadulásnak egyetlen lehetséges útját is. Megköszönjük neked, hogy elküldted a te egyetlenedet erre a világra, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Megköszönjük neked, ha már azok közé tartozhatunk, akik új életet nyertek az Úr Jézus Krisztusban. És könyörgünk hozzád, ha még nem mondtunk igent a benne megjelent kegyelemre, ne halogassuk tovább, mert az idők gonoszak. Könyörgünk, áld meg ezt a közösséget, áldásaidat sokasítsd meg rajtunk. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.